előadás sorozatában Egri Sándor azt ismerteti, hogy milyen módon képzeli el Arisztotelész az értékes és boldog életet élő embert.
Arisztotelész, amint azt az előzőekben hallhatták, éles határt vont a görögök és a nem görög, a barbár népek közt. Ez utóbbiaknál nem tartja lehetségesnek sem a tökéletes életű ember, sem pedig a legjobb államforma kialakulását. Egy a görögök számára hanyatlást hozó kor tapasztalatai továbbá arra késztették, hogy erősen korlátozza a boldog és tökéletes életre hivatott görög polgárok számát is. A boldog életnek nem lehet birtokosa a nehéz testi munkát végző és szemlélődő életre imódon alkalmatlan városi polgár. Továbbá az asszonyok, akikről a görög filozófus csalódott aglegény gyanánt vélekedik, bár a hátramaradt írásokból nem tűnik ki, hogy családos ember volt-e, vagy közvetett tapasztalatait foglalta írásba.
A nő elrontott férfi nem teljes értékű ember. Egyetlen erényük, hogy kevesebbet esznek a férfiaknál. Egyébként azonban irigyek, álhatatlanok, gyávák, bosszúállók, érzékenyek, oktalanok és hazugok.
Mindezt a Historia Animaliumban, tehát az állatok történetében olvashatjuk, és épp úgy a patriarchális társadalom durva tévedésének kell minősítenünk, mint azt, hogy a rabszolgaság természetes, és hogy a nehéz testi munkát végző polgárok mellett a kereskedelmet és a kézipart űző polgárok sem igen alkalmasak állami feladatok elvégzésére, mert hiszen a tökéletes emberi életnek nem lehetnek birtokában. Ezek a durva tévedések nem csak arra vezethetők vissza, hogy Arisztotelész az antik görög világ szülöttje volt. Nagyon jól tudjuk, hogy szellemi nagyságával, az emberi történetben majdnem páratlanul álló zsenialitásával sok mindenben túltette magát kora ítéletein és etikájában, valamint politikájában, és sok olyan rész van, ami megszápolhatatlan igazság marad az ember megítélésénél, emberképünk kialakításánál. Ezek a téves nézetek csak azzal magyarázhatók, hogy a nagy görög bölcselő személyes tapasztalatai révén egyre bizalmatlanabbul tekintett embertársaira. Igaz, hogy Arisztotelésznél nem találjuk meg Platón filozófiai pátoszát, szónoki hevét. Platón nagy tanítványa igyekszik mestere minden spekulációját reálpolitikai mértékkel mérni. Így módon Arisztotelész kikerül minden utópiát, például az asszony, a gyerekközösség és a vagyonközönség gyakorlatilag megvalósíthatatlan álmát a pólisz vezetőinél és őreinél. Közönös számára az eszmék világa is, amelyen a platóni állam alakul. Arisztotelésznél a személyes élmény sugallt a szubjektivitás abban mutatkozik meg, hogy egyre szorosabbra fogja a határokat azok körül, akik alkalmasak az államügyek intézésére, akik jó polgárok lehetnek, és így módon megteremthetik a jó államot. Arisztotelésznél nincsenek olyan nagy különbségek az eszményi állam képében, mint Platón állama és a törvények emberközössége közt. Ő viszont etikai és politikai elméleteiben egyre szorosabbra fogja a gyűrűt a jó államra és a jó életre alkalmas polgárok körül. Mindez és általában ítélete az emberekről a legjobban visszatükröződik a Nikomachoszi Etika 10. könyvében, amikor arról él, hogyan lehetünk értékes emberré.
Háromfajta nézet van arra, hogyan lehetünk értékes emberré. A természetes adottságok, a szokás és az oktatás a tanítás révén. Nos, az világos, hogy a természeti adottságokról nem rendelkezhetünk. Mindez a szerencsés ember és az isteni sugallat ajándéka. Az oktató szónak viszont aligha van mindenkinél döntő befolyása. A hallgató lelkét előzetes szoktatással elő kell készíteni, megmunkálni, mint a szántóföldet, aminek majd a magot kell táplálnia, hogy a vonzódás és a gyűlölet közt a nemes úton járjon. Aki azonban az érzékeknek és a szenvedélyeknek él, aligha hallgat a tanácsra, és ha meghallja, nem érti. Valóban általában azt mondhatjuk, hogy az esztelen ösztön nem hallgat a szóra, hanem csak az erőszakot érti meg. A jellemben tehát eleve jelen kell lenni egy olyasfajta alapszerkezetnek, amely rokon az erkölcsel. Olyan emberi jellem ez, amely szereti a nemes tettet és gyűlöli a nemtelent.
Arisztotelész ezután arról ír, hogy nehéz a fiatalságnak erkölcsi magaslatokra jutni, ha nem nő fel megfelelő törvények alatt. Sok fiatal hajlandóságot sem mutat a megfontoltságra vagy a kemény kitartásra. Ezért kell kezdettől fogva törvénnyel szabályozni a fiatalság nevelését. De olyan törvényekre is szükség van, amelyek az egész életre vonatkoznak, mert...
Sokan csak az erőszak előtt hajlanak meg, nem pedig az intő szó előtt. A büntetés rettenti el őket, és nem látják meg a nemes cselekvés mintaképét.
A törvényhozó ezért szólítsa fel a polgárokat a nemes gondolkodásra. Utaljon a szépre és a nemesre, mert követőkre talál azoknál, akik már megszokták a nemeset, és tovább jutottak a jelesség felé vezető úton.
Az engedetleneknek azonban a képzésre nem hajlamos természeteknek a fenyítés és a büntetés a jussa, a javíthatatlanokat pedig végleg ki kell zárni a közösségből. Mert a kiváló, akinek életét a nemes ragyogja be, meghajlik a jó szó előtt. A silány ember azonban, aki a gyönyörök után kapkod, csak a kellemetlennel idomítható, mint az állat, amelyet igába vonnak. A törvénynek van ilyen kényszerítő hatalma. Ez olyan rendező elv, ami az erkölcsi belátáson és az értelmen alapul. És amíg emberek, akik szembeszállnak polgártársai kívánságaival, még ha igazuk is van, gyűlölté teszik magukat, a törvényt nem találják nyomasztónak, ha azt parancsolja nekik, ami helyes.
Arisztotelész ezek után azt ajánlja azoknak, akik embertársaik tökéletesítésén fáradoznak, hogy sajátítsák el a törvényhozó képességét, ha igaz az, hogy a törvények révén értékes emberekké lehetünk. Persze nem minden ember képes arra, hogy megfeleljen ennek a feladatnak. Ha akárki nem foghat neki embertársai formálásának, akkor ezt csak a tudás birtokában lévő emberek tehetik meg, éppen úgy, mint ahogy a gyógyítás tudományának alkalmazásánál az orvosok az illetékesek. Az államvezetés művészetét azonban nem lehet egy sorba állítani az egyéb tudással és képességgel. Ezt a hivatásos politikusoknak kell átengedni, akiknek mintegy természetes képessége van, és többet tesznek tapasztalatból, mint elméleti belátásból. A tapasztalatot a politikában nem szabad lebecsülni, mert vajon hogyan volna az lehetséges, hogy valaki a politikai ügyekben való gyakorlati jártasság révén politikussá lesz? A nikomákoszi etikának itt hirtelenül vége szakad. Vajon ennek az egyébként nagy rendszerességgel és körültekintéssel írt munkának a vége elkallódott-e az évezredek folyamán? Vagy Arisztotelész nem tartotta tanácsosnak, hogy a 10. könyvben érintett problémáknak, tehát a tökéletes emberi életnek és az erkölcsös embernek alaposabban utána nézzen? Minden esetre a görög filozófus ma is időszerű örökségként ránk hagyta a törvények uralmának a fontosságát. A törvény álljon mindenek fölött az államban, és fő célja az emberi együttélés nemessé tétele legyen. A 20. század fejleményei Arisztotelész követelését ismét csak ragyogóan igazolták.
Egri Sándort hallották. A politikai gondolkodás története című műsorunkkal először minden csütörtökön délután 13 óra 30 perckor jelentkezünk. A műsort ugyanaz nap 18 óra 40 perckor, pénteken délután 16 óra 40 perckor és vasárnap délután 14 óra 20 perckor megismételjük. Thank you.